Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be. Ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak, és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja annak telepítését, ehhez pedig egy 10 kW kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyújt a kormány. Támogatják a repülőtéri gyorsasút koncesziós formában történő fejlesztését. Januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írja ki a koncessziót, ami erre vonatkozik, hangzott el a kormányinfón. A vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készül el, 19 perces menetidővel, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok, és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak. A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javító intézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javító intézetről van szó, a kormánydöntés kihirdetése után azonnal is hatályba lépett ez az intézkedés. Az Európai Unió a globális biztonságot veszélyezteti az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével, ugyanis ez igen káros precedens teremthet és hivatkozási alapként szolgálhat világszerte, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó Repower EU rendeletről, amelyet Magyarország szavai szerint is meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha ott nem is várható korrekt eljárás. A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszteri ülésén vett részt Isztambulban. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100%-át. A gyermekvédelmi dolgozók megismerhetik a gondozottak szüleinek bűnügyi adatait, a házi orvosokat pedig megkímélik az oltásellenesek pereitől. Egyebek mellett ezeket a módosításokat is tartalmazza az a szertágazó javaslatcsomag, amelyet szintén elfogadott ma az országgyűlés. Az Országos Mentőszolgálat épületenergetikai támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely során épületeik energetikai fejlesztése valósult meg, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A fejlesztésben érintett épületek között felsorolták a Mezőkövesdi és a Sajó-Szentpéteri mentőállomást is többek között. Mi hamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthon start fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Javasolják, hogy csak ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátrum a közösségi oldalán. Balázs Péter komikus karakter szerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, kabaré műsorokat is szerkesztett, számos tévésorozatban játszott. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult párás, ködös idő, szitálással, mérsékelt széllel. Hajnalban majd 2-3, aztán napközben 6-7 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Lassan dőtök a film, öreg a mozis, a gép néha leáll. Gépész érkezik, s nyugodtan munkába áll. Közben a néző csendben ülve mind a csodára vár. Hiszen a történet így még nem érthető, mert a jegy ez, amit vettünk, a mese vége is jár. Lassan elfogy a türelmünk, s elfogy az időnk. Jó lenne tudni, hogyan, hogyan tovább. Jó lenne látni egy új folytatást. Az ember egyre csak vár, már benne tovább. A helyzet így körbe zár. Jó lenne tudni, mi lesz velünk. Van, aki csendben ül, van, aki fel-fel áll, s kiabál. A gépész közbe szól, ígéri, megyünk tovább. Mert a filmmel, amit nézünk, túl gyakran beakadunk. Az egész mozi leég, ha így haladunk. Hogyan, hogyan tovább? Jó lenne látni egy új folytatást. Az ember egyre csak vár, már benne tovább. A helyzet így körbe zárt. Jó lenne tudni, mi lesz velünk. Várunk még, vagy csendben eltűnünk. Van, kinek mennie kell, egyre több az üres hely. Széküket por lepi el. Jó lenne tudni, hogyan, hogyan tovább. Jó lenne látni egy új folytatást. Az ember egyre csak vár, már menne tovább. A helyzet így körbe zár. Jó lenne tudni, mi lesz velünk. Várunk még a csendben el, eltűnünk. Van, kinek mennie kell, egyre több az üres hely, széküket por lepi. Megint szakadt a film, mesélik, történt már, már ilyen. Csendben várakozunk, hinnünk kell valamiben.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunk tartalmából műemlékvédelem és építészet címmel szakmai konferenciát szerveztek Miskolcon. A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. Nagy sikere van az idei miskolci adventi villamosnak. Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetemen. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Miskolcon rendezték meg a Műemlékvédelem és Építészet című szakmai konferenciát, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium és a Steidl Imre Program Nonprofit ZRT szervezett. A rendezvény középpontjában az egykori avasszálló felújítása állt, amely az MCC jövőbeli székhelye lesz. A beruházás kivitelezése már megkezdődött, és a tervek szerint 2 év múlva már át is adhatják az épületet. A résztvevők előadásokat hallhattak a budapesti Kossuth tér és az Országház környezetének megújításáról, és a szervezők elsődleges célja az volt, hogy a vármegye építész szakemberei első kézből kapjanak információt a nagy léptékű műemléki beruházásokról. A részletekről Színai Attila, a Steidl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója és Szunyog László Miskolc főépítésze adtak tájékoztatást.
A Miskolci MCC és a Steidl Imre Program szervezésében műemlékvédelem és építészet témakörben egy konferenciát tartottunk. Én jó magam miskolci vagyok, tehát én is tisztában vagyok az avasszálók egykori koronaszálló hányatatott történetével, és örülök, hogy esély van arra, sőt, mi több valóság is lesz most már, hogy revitalizálják, hogy ahogy az MTC előadója mondta, revitalizálják az épületet. Tehát egyrészt nekem, ha úgy tetszik, ez szem előtt van, másrészt a Steidl Imre Program vezérigazgatójaként pedig a Kossuth tér, budapesti Kossuth Lajos tér és a teret övező épületek rekonstrukciójáért felelős társaság vezérigazgatójaként adta magát, hogy ezt a két témát valahogy összehozzuk, és nem kellett sokat győzködnöm Konyári György urat, hogy a Miskolci MCC adjon otthont ennek a rendezvénynek, hiszen az avasszálló felújítása során bizonyosan találkoznak olyan építészeti, műemlékvédelmi kérdésekkel, amelyeken mi már átestünk, de biztos, hogy nekünk is érdekesség az avasszálló története, az elmúlt évtized és a mostani felújítás tapasztalatai, az az én kollégáim számára is ugyanolyan érdekesek, úgyhogy minden adott volt arra, hogy egy jó konferenciát összehozzunk. Amikor először megkérdezték tőlem, hogy kik a célközönség, hogy ugye csak építészek, vagy ugye építészek, nyilvánvalóan sok építész volt jelen, én például jogász vagyok, de tudom, hogy a közönség soraiban épületgépészek, építőmérnökök, projektvezetők, tehát azért elég tágabb közönség jött el, mert mindenkinek tartogat valamit, sőt még olyan is, aki egyébként magát az Országházat hivatalánál fogva használja. Tehát nem csak építés vagy építészet történeti kérdésekről van szó, hanem jogtörténeti, államigazgatási kérdésekről. Úgyhogy, hogy elérte a célját, én most kaptam egy újabb meghívást arra, hogy Budapesten az MCC budapesti szekciójának is adjunk már valamilyen beszámolót arról, hogy a Kossuth Lajos tér és a Agrárminisztérium és az igazságügyi palota felújítása minek a mentén, milyen menetrendben, milyen megoldásokkal folyik. Az én feladatom ma az volt, hogy szigorúan csak a budapesti Kossuth Lajos tér történetét mutassam be, annak politikai változásaival, az építészet, képzőművészeti alkotások változásaival, változtatásaival, szoborépítésekkel, akár szobordöntésekkel, de ebből következően bemutattam, hogy a tér funkciója is hogyan változott, hogyan lett egy pihenő közparkszerű épületből egy reprezentációs központi tér, illetve hát a mai kor adottságainak és elvárásainak megfelelően hogyan lett egy egyébként fizikai, az Országház számára fizikai biztonságot is nyújtó, de egyébként kevésbé látható tér kialakítva, ami ugye elrejtve bizonyos biztonsági funkciókat, jó példa egyébként a világ számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen vendéglátói voltunk egy nemzetközi szervezetnek, amely a országházak, parlamentek felújításával foglalkozik, és úgyhogy még csak beszélünk arról, hogy az országház belső felújítását elvégezzük, ugye a külső felújítás az 2014-ben lezajlott, akkor már elbontották az állványzatot, már most ebben az állapotában, és ezekkel a téren lévő megoldásokkal hát büszkekedhettünk a nemzetközi szakmai közélemény előtt. Én azt hiszem, az, amikor dilemma, hogy mennyire műemlékvédelem a műemlékvédelem, mikor nyúlhatunk hozzá úgy egy épülethez, hogy akár bátran változtassuk meg az eredeti funkcióját vagy kinézetét, nem is elsősorban a tér, hanem a tér keleti falát képező igazságügyi minisztérium és agrárpalota kapcsán tudjuk elmondani, hogy persze a tér felé eső oldal az agrárminisztériumnak például az egy nagyon értékes, műemléki szempontból is értékes terület, de ami rossz volt akkor, amikor kialakították, azt nem baj felismerni, és hozzá lehet nyúlni, különösen úgy, hogyha valami közösségi célt szolgál, tehát mind az MCC Miskolci beruházása, ami diákoknak, a tudománynak, és biztosan a városi polgárságnak is teret biztosít majd. Ugyanúgy a Kossuth téren is a környező épületek azok ugye hát közhivatalok vagy valamilyen állami funkciót szolgálnak, ugyanúgy közcélból történnek ezek, tehát én azt hiszem, hogy ezek jó példák.
Először általánossága kérdem, hogy minden konferenciának az a jelentősége, hogy egyrészt információhoz jutnak azok, akik a konferencián részt vesznek, másrészt ugye általában a konferencia mindig egy valamilyen téma körül rendeződik, és ez ahhoz a témához kötődő szakemberek találkozhatnak, és néha azt szoktuk mondani, néha van, hogy a konferencián a szünetek azok szinte fontosabbak, mert hogy ott is rengeteg információs serél gazdát, de azért azt kell mondjam, hogy természetesen jó konferencia az előadások is nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy ennek két szempontból volt jelentősége, két ölelt föl a konferencia témája, az egyik a konkrétan a miskolci avas koronaszálló felújítását, a másik pedig a Budapesten a Kossuth téren folyó felújítások szóltak. Ugye ez azért érdekes számunkra, akik itt vidéken vagyunk, mert ugye bár ez az avasszálló felújítás ez egy nagyon-nagyon komoly projekt, tehát ezért ez országos szinten is jegyzendő és országos szinten is figyelemfelkeltő projekt, de azért a Kossuth téren igen nagy léptékű, igen komoly műemlék felújítások zajlanak, és kifejezetten jó volt ezeket az információkat és ezeknek a tapasztalatait megismerni. Mondhatnám, hogy az én előadásom a nyitó előadás volt, ami egy kvázi udvariassági előadás volt, és nagyon megtisztelő mind a városnak, mind nekem a főépítésznek, hogy kvázi, mint a város házigazdájaként tartottam az előadást. Arra kértek, hogy mivel a konferencia résztvevőinek egy része Budapestről jött, az a cég, a Steindl Imre ZRT, akik a Kossuth tér felújítással foglalkoznak, és hát mondjuk azt, hogy bár sok ismerős láttam közöttük, de azért ők mondjuk nem annyira ismerősök Miskolcon, és szemben azt kaptam feladatul, hogy egy kis kóstolót adjak Miskolcban, miskolci műemlékekből és miskolci építészetből. Mivel 25 percem volt, ez tényleg csak egy kóstoló volt, éppen ezért azt gondoltam, hogy érdekességeket, olyan dolgokat osztok meg velük, amikre esetleg fölkapják a fejüket, és hát azért még van lehetőségem javítani is, mert hogy délután én fogom vezetni számukra a városnéző túrát, és akkor bízom benne, hogy akkor azért még jobban a szívükbe zárják majd Miskolcot. Hát gondolom, hogy egyrészt nehéz helyzetem van, amikor azt mondom, hogy 25 percben mutassam be Miskolc műemlékeit, de másrészt meg könnyű helyzetem van, mert egyrészt van egy prekoncepció úgy általában véve az országban, általában az emberek nagy többsége egy negatív képpel rendelkezik Miskolc vonatkozásában, és hát tulajdonképpen bármit megmutatok, ami szépségeink körül rácsodálkozás, sikert lehet alatni vele, hogy hát azért nem egy rossz város. De amit mindenképpen kiemelnék az az, és ezt már sokszor elmondtam, mikor főépítész kollégákkal is beszélgetünk, hogy persze van Miskolcon nagyobb város, és mondjuk egy budapesti kerület is akár lehet nagyobb, mint Miskolc városa, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire változatos város nem nagyon van az országban, azt gondolom, hogy nincsen, és ebből a szempontból talán a miskolci főépítésség az egyik legösszetettebb feladat, hiszen nekünk az Alföldtől a hegyvidékig, a falutól a panellakótelepig mindenfajta épített környezetünk van, míg a többi nagyobb városok, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy többségében eléggé homogén arculatúak, és hát, hogy úgy mondjam, a város egyik végén ugyanaz a probléma jelentkezik, mint mondjuk a város másik végén. Egyrészt nekem azért volt hasznos, már nagyon régóta kíváncsi voltam a Kossuth téri felújításokra, ezek egy részét már ismertem, de ami most a térnek a keleti oldalán a volt kúria, illetve megint jövendőbeli kúria és a Földművészeti Minisztérium épülete, ez nagyon-nagyon izgatott, és már régóta tervezem, hogy miskolci építész kollégákkal meg is látogatjuk ezeket az építkezéseket a valóságban is. Most azért látom, hogy igyekeznem kell, mert 2026-ban átadják az épületeket, tehát utána már nehezebb lesz bejutni ezekbe az intézményekbe. Én ezt nagyon sok információt kaptam, tehát például az kevesen tudják, hogy a Földművészeti Minisztérium épületének a nagy része elbontásra került, és ez úgy megdöbbenti az embert, laikust is, de még engem is, mint építész. És most például választ kaptam arra, hogy mi indokolta ezt a nagyfokú bontás, miközben igazából megújul ez a egyébként szép épület. És hát másrészt pedig, ahogy mondtam, hogy a szünetek is fontosak, ezért most következnek a szünetek, és bízom benne, sok építész kollégával, régi ismerőssel találkoztam, akik ezeken a programokon dolgoznak Budapesten, úgyhogy azt gondolom, hogy még fogok még információt jutni, és bízom, hogy ők is fognak még elég információt kapni tőlem, vagy tőlünk miskolciaktól Miskolc tekintetében.
Thank you.
a Bükkhegység ősember barlangjai bekerültek a magyar értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. A legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, amelyek egyedülálló gondosan retusált pengék. A Bükk másik ikonikus ősember barlangja az istállóskői barlang, ott körülbelül 30-40 ezer éves rétegeket tártak fel. Kiemelkedő leletek például a csont és kőeszközök, festett állatcsontok, barlangi medve, zerge, gyapjas orszarvú maradványai. A Bélapát falva közelében található Subajuk barlangban a régészek neandervölgyi emberi maradványokat is találtak. A régmúlt és a jelenkor barlang kutatásairól Szolyák Péter, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Nagyon sokszor elmondtuk, el is kell mondani, kötelező, egy miskolcinak ez szinte kötelező tudni, hogy az őskőkor kutatás tudománya az Miskolcról indul. 1891. augusztus előkerül a három bársonyházi szakóca, Herman Otto azonosítja őket, itt több éves vita jön, és aztán utána elindul a barlang kutatás a Bükkben, Herman Otto javaslatára és biztatására. Az akkori Földművelési Minisztérium biztosította rá a költségeket, ugye akkor Darányi Ignác volt a miniszter, emlékeim szerint, és Kadics Otto Kárt geológust bízták meg azzal, hogy indítsa el ezeket a kutatásokat. Na most ez nagyon intenzíven haladt az elején, és egészen a 40-es, 50-es évekig hát szinte minden barlanghoz hozzányúlt az akkori kutatógárda. A barlangkutatások a Miskolci Múzeumban Miskolcon nem maradtak abba, tehát a 90-es években is voltak, 2000-es évek elején is, de ekkoriban már azzal kellett számolni, hogy minden üreg, minden potenciális lelőhely az már egyszer legalább kéz alá került. És ugye ez az egyik legnagyobb hátránya a mai kutatóknak az elődökkel szemben, hogy az elődeink, ők feltárták a legtöbb barlangban a felső rétegeket teljes egészében, rosszabb esetben a teljes üledéket kipakolták belőle, tehát már nincs mit kutatni, vagy csak részlegesen. A Kőjük 1-es barlang, aminek a kutatásába 4 évvel ezelőtt kezdtünk bele, de már 2010-11-től tervezés alatt volt. Annak a jelentősége pont abban van, hogy a Kőjük 1-ben bőven maradtak felületek ahhoz, hogy a történelem könyvét azt a fedőlaptól kezdjük el lapozgatni, tehát megvannak a felső rétegek olyannyira, hogy megvannak a legfrissebb általunk behordott sárrétegek is. Hát itt az általunk a 20. századi emberre gondolok. És ennek a kutatása kezdődött el, ez a Bükkvidék legnagyobb ősember lakta barlangja, tehát az ősz hossza az több mint 300 méter, a csarnok a 20x30 méter alapterületű és 17 méter belmagasságú, de rengeteg folyosója, egyebek vannak. Itt kezdtünk el az óriás teremben kutatni 4 évvel ezelőtt. Elsősorban azért, hogy a jégkori emberre ráakadjunk. Ráakadtunk az árnyékára, én ezt így szoktam mondani, azért, mert még kőeszközöket nem találtunk, az ő tűzhelyét még nem találtuk meg, az ő csontjait még nem találtuk meg, de az ő általa feldolgozott csontokat, amin már vágos nyomokat is azonosítottunk, illetve látjuk, hogy ezeket valószínűleg ember törte össze, ezeket megtaláltuk. És ami miatt nem haladtunk még ebben gyorsabban, az nem más, mint az, hogy a középső neolitikum emberének és a késő bronzkor emberének sokkal nagyobb mennyiségben találtuk meg a hagyatékát, jelenségeket, cölöpjukakat, sőt, temetkezést is találtunk mind a két korszakból, tűzhelyet, középső neolitikumból hatalmas tűzhelyet találtunk, illetve van éppen egészen friss eredmények, egy 6-7 év körüli szintén középső neolitikumhoz tartozó gyermekcsontvázát találtuk meg, és egy olyan késő bronzkori, valószínűleg urnasírt, ami eredetileg kőhalomba volt elhelyezve az urna, és ezt valamikor kirabolták, mi ennek a szétrablott maradványait, de azért viszonylag gazdag maradványait találtuk, hiszen még átfúrt borostyán gyöngyöt, tehát testdíszt is találtunk, és innen pedig emberfogak kerültek elő, amiknek szintén friss a meghatározása. Innen tudom biztosan most már, hogy ez a késő bronzkorhoz tartozik, valószínűleg a Kiatica kultúra emberét temették oda.
Miskolc adventi villamosa már az első napon sok érdeklődőt vonzott. A különleges jármű ünnepi díszkivilágítást és karácsonyi dekorációt kapott, így idén is a város egyik legnépszerűbb attrakciójának ígérkezik. A menetrend szerint a villamos minden nap akkor esti óráktól közlekedik. A szervezők azt ígérik, hogy a hangulatot idén még több fény és zenei kíséret teszi különlegessé. A járaton ajándékfotózásra és közös képekre is lesz lehetőség a díszített kocsiban. Az adventi villamos egészen az ünnepek végéig közlekedik, várva a családokat és az ünnepre hangolódó utasokat. A részletekről Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatóját és Csüréné Ficsura Andreát, a cég ügyfélkapcsolat és értékesítési osztályvezetőjét hallják.
Az első adventi villamos 2012-ben indult útjára Miskolcon, akkor egy másik Tátra szerelvényt öltöztettünk még fel ünnepi díszbe, és 2013-tól igazából a 202-es Tátra villamos az, amelyik a miskolci nagybetűs adventi villamos. Mert nyilván minden évben megújul, egy picit más, és hát a kollégák újabbnál újabb ötletekkel bombázva próbálják az utazó közönségnek a szívét elnyerni ezzel a villamossal. Először csak arra gondoltunk, hogy itt is legyen egy kivilágított ünnepi jármű, és nem is gondoltuk ezt annyira túl, bár az első évben mi már eltértünk a más nagyvárosok szokásaitól, hiszen az első évben is feldíszítettük egy picikét a villamosnak a belsejét. Aztán ugye ez évről évre kicsit több lett és egy picit változott, de az első évben valóban csak annyi volt a szándékunk, hogy legyen egy kivilágított karácsonyi villamos a Miskolcnak is, ugyanúgy, ahogy például a fényvillamos Budapesten. Egy stabil 15-20 fős csapat dolgozik rajta, de hozzá kell azt is tenni, hogy valamilyen szinten minden kolléga hozzájárul ahhoz, hogy ez a villamos megvalósulhasson, hiszen akár a takarítók, akár azok a kollégák, akik többletfeladatot vállalnak, vagy látnak el azért, hogy ide tudjuk összpontosítani a munkaerőt, amikor szükséges a villamos kialakítása. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picit minden MVK-s hozzátesz ennek a villamos mostnak az értékéhez, de a stabil mag, aki valóban ezzel foglalkozik és dolgozik, az egy 15-20 fő. Mi magunk azt tapasztaljuk, hogy az első években a villamos az MVK ZRT adventi villamosa volt, és az elmúlt évek során Miskolc adventi villamosává nőtte ki magát, azt követően szerintem kimondhatjuk, hogy az ország adventi villamosa lett, persze minden nagyvárosban megjelenne már ezek a kivilágított járművek, viszont bátran mondhatjuk azt, hogy az adventi villamos az tényleg Miskolcon a legnépszerűbb, és nagyon szeretik a miskolci lakosok is, de semmi nem bizonyítja jobban, hogy évről évre elnyeri az Európa legszebb villamosa címet, és valóban igaz az is, hogy nagyon sok turista érkezik azért Miskolc városába, hogy ezt a villamost megtekintse. Ez olyannyira igaz, hogy sokszor már augusztus-szeptemberben kapjuk a szállásadó portáloktól a megkeresést, hogy vajon lesz a adventi villamos, mert foglalásuk van függőben. Talán nem meglepeti senki számára, hogy néhány héttel az adventi villamos kigördülése előtt meg szokott jelenni egy olyan közlemény, hogy Tátra villamosokon gyakorolnak a villamos vezetők. Ennek azért oka van, nevesen az az oka, hogy a villamos vezetőknek folyamatosan életben kell tartani a vizsgáját erre a típusú szerelvényre is, hiszen a napi forgalomban itt más Skoda villamosok közlekednek, és az, hogy nyilván majdnem minden járművezető, aki az MVK ZRT-nél dolgozik, vezeti ezt a típusú járművet. Vannak olyan villamos vezetők, akik nagyon kedvelik és szívesen vezetik, őket nyilván többször osztják be a beosztáskészítő kollégáink. És ezt a titkot idén is szeretnénk megőrizni, talán annyi, amit elárulhatok, hogy az idei adventi villamos hagyományos karácsonyi színekben fog pompázni. Az utazó közönség megláthatja majd, hogy valójában hogyan néz ki ez a villamos, és mennyire fog nekik tetszeni. Hagyományosan vízkeresztés keresztig közlekedik az adventi villamos. Az elmúlt években már egy pici ráadás volt a népszerűségre tekintettel, elképzelhető, hogy ez így lesz majd 2026-ban is. Tehát elképzelhető, hogy nem csak január 6-áig, hanem január 10-éig fog közlekedni a villamos.
Elvileg minden nap közlekedik, lesznek benne pici kivételek. Ahogy mondtad is, a régiségvásáron nyilván nem fog közlekedni, de kiállítjuk, ahogy szoktuk, tehát mindenkinek lehetősége lesz rá, hogy kényelmesen végig sétáljon és megtekintse. Illetve lesznek olyan események a városban, ami miatt kicsit később engedjük majd ki a villamos. Például szoktuk egy kicsit féltegetni, amikor foci meccs közeledik, és akkor meg szoktuk várni általában a végét, és csak utána engedjük ki a forgalomba. Szóval ilyen apró eltérések vannak, meg amit megszokott az utazó közönség, hogy nyilván karácsonykor rövidebb üzemi időben közlekedik, de nyilván ezen érhető minden kommunikációs felületünk, vagy honlapon, Facebookon, Instagramon, még pénteken nem, de igyekszünk minden hamarabb közé tenni. A villamosra felszállni érvényes utazási okmányokkal lehet, és ugye mivel mi helyi közlekedési cég vagyunk, azt szeretném kiemelni, hogy ezért a vármegye bérletet, országbérletet mi nem fogadjuk el a villamoson, csak az MVK Zrt. És saját díjtermékeit. Igazából a kollégák ötletei így adódnak egymásra, tehát hogy mi adunk egy alapot, talán ez a legjobb szóra, és akkor utána ők, amit ki tudnak hozni belőle, amit ők pluszba hozzá tudnak tenni. Éva mindig szereti emlegetni a lilafüredi vízes is, hogy amikor tudtuk, hogy egy meseerdő lesz a villamos, akkor jöttek a fiúk a műhelyből, hogy ők tudnának csinálni lilafüredi vízesést, és ezt felmosófejekből, meg cementből, meg nem is tudom miből így alakították ki, és így aggódva figyeltük, hogy úristen, lépése hogy jön létre, és hogy létrejött, annyira gyönyörű volt, és annyira beleillett a villamosba, és tényleg így kell elképzelni, hogy mindenki hozzátesz egy picit, hogy szerintem még ide ez annyira illene, még mi lenne, hogyha itt egy kis állat lenne, ott egy, nem tudom, tényleg a mézeskalács házikuna, és a sok figura, a nyalóka, tehát hogy tényleg ez a szerencse, hogy egy csapat dolgozik rajta, és hogy mindenki hozzá tudja tenni a maga kis elképzelését, és mi meg vagyunk olyan bolondok is, hogy amit lehet, azt meg is valósítunk belőle. Nekem a mézes kalács villamos volt, ami, és pont azért, mert hogy mindig megújult a belseje, és tényleg amikor gombócartót kitaláltuk, pompomot, akkor tényleg a csészikét és az egyéb mesefigurákat, tehát ezek zseniálisak voltak. És hogy nekem akkor is a szívem csücsüket Csipke Rúzsika villamos, nekem az abszolút ilyen nagyon lányos volt, ezt így tavaly meg is kaptuk pozitív-negatív kritikaként egyaránt, hogy úristen, rózsaszín fehér villamos, de valahogy igen, az úgy nagyon a miénk volt. Rengeteg attrakciónk volt, amit megszoktak az utasok tényleg, hogy mindig jön hozzánk a Mikulás, mindig van énekes fellépés. Nekem az egyik legkülönlegesebb élményem az volt, amikor egy gospel kórus lépett fel az adventi villamoson, az nagyon különleges volt, de ez is olyan érdekes, hogy megkeresnek bennünket. Tehát, hogy tavaly például a bibliaosztással kapcsolatosan, de ugyanúgy fellépők, énekesek, helyi iskolák csapatai, hogy nagyon szeretnének jönni a villamoson, fellépni, egy kicsit énekelni. Na most is volt ilyen megkeresésünk, azt még most nem áruljuk el, de hogy lesz most is olyan fellépő, ami még eddig nem volt. És ez is tényleg, mintha egy csapat lenne, hogy mindenki hozzáadja a sajátját, és nagyon aranyosak tényleg.
Jézus pályát ím elhozták,
építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán. A képzés célja, hogy olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akik a felelős, fenntartható tervezéstől a minőségi kivitelezésig képesek végig kísérni egy építési projektet. Legyen az egy egyszerű lakó vagy középület, út vagy közműhálózat, de akár egy híd vagy egy metróalagút. Az építőmérnökök az elévülhetetlen mérnöki alaptudást ötvözhetik a kreativitással, ami a magas vagy az infrastruktúra építés területén. A részletekről Kovács Balázs egyetemi docens, a szak felelőse a tájékoztatást.
Az építészmérnök ugye az, aki megálmodja, hogy egy adott területet hogyan lehetne hasznosítani, milyen tereket kell kialakítani, azok hogyan fognak funkcionálni, milyen alakúak legyenek egyéb, és utána jön az építőmérnök, aki ezeket az álmokat mondjuk így megvalósítja, aki kitalálja, hogy ahhoz, hogy ez az épület vagy bármilyen létesítmény tartósan, gazdaságosan, fenntartható módon megépüljön, az például milyen alapokra van szükség, milyen statikai megoldásokat kell alkalmazni, hogy ne dőljön össze, milyen anyagokat kell használni esetleg hogy lehet azt úgy megépíteni, hogy az nagyon energiabarát legyen, vagy hatékony. Tehát gyakorlatilag a technikai részleteket és a megvalósítás részleteit azt az építőmérnök találja ki, és ez a képzés ezzel foglalkozik, ez az új képzés, amit most fogunk szeptembertől indítani a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán. Ez egy alapszakos képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középiskolából kikerülő fiatalokat várjuk ide. Várunk gimnazistákat is, de természetesen a megfelelő szakközépiskolából érkezőket is nagy szeretettel várjuk. Az a tapasztalat az egyéb alapképzéseken, hogy független attól, hogy ez egy nagyon erős természettudományos alapképzésen alapuló, tehát egy általános mérnöki szak, ami azt jelenti, hogy sokszor a gimnazisták valamilyen erőnyben vannak ezekben a dolgokban, de aztán utána, amikor egyre erősebb a szakmai oldal, akkor viszont megfordul a helyzet, és a szakiskolákból érkezők a világlátásukkal, a szemléletükkel, a korábban megszerzett tudásaikkal kezdenek előnybe kerülni, és hát szerencsére a Miskolci Egyetem, meg hát ugye a volt bányamérnöki kar, mondjuk így, az híres arról, hogy elég komoly hallgatói összetartás van, tehát itt nagyon jól tudnak együtt működni azok a hallgatók, akik gimnáziumból jönnek, akik az elején vannak ugye előnyben, azokkal, akik a szakiskolákból jöttek, akik viszont később lesznek előnyben, és ugye ezeknek a csoportmunkáknak, meg az összetartásnak azért nagy szerepe van, nagyon tudják segíteni a hallgatókat, de alapvetően mindenkit várunk, akit az építőmérnök képzés és az építőmérnöki tudás érdekel. Több olyan tényező volt, ami ennek a szaknak az indítását mondjuk így, hogy kikényszerítette. Az egyik az az, hogy éreztünk az iparvállalatok részéről egy igényt. A megyében, régióban építőipari vállalatoknál nagyon nagy a munkaerőhiány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó esélyük lesz a hallgatóknak, majd a végzett hallgatóknak az elhelyezkedésre, és ők minden támogatást megadnak ez a képzéshez. Másik oldalról azt vettük észre, hogy miközben az országban durván 750 építőmérnök hallgató van, ezeknek töredéke néhány darab csak, ami a régióból érkezik, aminek valószínűleg az az oka, hogy a többi képzőhely ilyen nagyon magasak, vagy a megélhetési költségek, albérlet, vagy nagy távolságban vannak. Tehát akik képeznek, ugye a Budapesten a Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemen van építőmérnöki képzés, ezen kívül Debrecenben van Pécsett és Győrött építőmérnök képzés. Ugye ezekben az egyetemi városokban, mint Debrecen is, borzasztó megélhetési költségek vannak, tehát a lakbér, egyebek. Úgy gondoltuk, hogy a tehetséges régiós fiataloknak kell valamilyen lehetőséget biztosítani, és ez valahogy szerintem összhangban van az egyetemnek azzal a funkciójával, hogy egy ilyen szolgáltató egyetem legyen, tehát olyan képzéseket nyújtson, amelyek a régióban hiányoznak, és amikre szükség van, tehát van társadalmi igény is. És úgy vettük észre, elég komoly az érdeklődés az építőmérnök képzéssel kapcsolatban, hogy ez mind a cégek igényét, mind a lakosság elvárásait, és az egyetem lehetőségét nem utolsó sorban kielégíti. mint minden alapszakhoz muszáj, hogy legyen bemeneti követelmény. Ezen a szakon a matematika az mindenképpen egy olyan tárgy, ami a felvételkor szerepet játszik, de az másik tárgy, vagy a többi tárgy, arra nincsenek szigorú megkötések. Pont azért, hogy lehetőség szerint minél szélesebbre tárjuk a kaput, de azért azt tudni kell, hogy ez egy erős mérnökszak, tehát alapvetően természettudományos érdeklődésű és természettudományos szempontból jól gondolkodó fiatalokat várunk elsősorban, akik ezeket a mérnöki mondjuk tárgyakat különösebb gond nélkül megpróbálják teljesíteni. Ebben is adunk segítséget egyébként, tehát nem kell megijedni, olyan tekintetben tudunk segíteni, hogy a matematika képzéssel, meg majd később úgy néz ki, hogy a statika képzéssel is párhuzamosan fogunk olyan segítő kurzusokat indítani, amik tulajdonképpen nem a tantárgyi hálónak a részei, hanem egy ilyen támogatás és a választható tárgyak terhére egyfajta szintrehozást, vagy egyfajta segítséget tudunk nyújtani a belépő hallgatóknak, de nyilván egy mérnökszaknál az, hogy bizonyos matematikai, fizikai, speciális építőmérnöki, mechanikai ismereteket megszerezzenek, az nyilván egy mondjuk így kényszer, de nyilván ez adja végül is a szakmának a szépségét utána. A szeptember még messze van, de azért nyilván ezek az órarendek azok már, hogy mondjam, elkészültek, tehát nem árulunk zsákba macskát. Valójában először is azt érdemes szerintem tisztázni, hogy ez a típusú építőmérnök képzés, amit mi itt elindítunk, ez tulajdonképpen alapjaiban és részleteiben nagyon hasonlít az összes többi magyarországi képzőhelyre, ahol építőmérnök alapszakos képzés indul. Van persze specialitása, mert Miskolcon vannak olyan szakterületek, amelyeket régóta, és azt mondom, hogy országosan elismertem művelünk, és ezeket nyilván, amelyeknek kötődésük van az építőmérnöki tudáshoz, ezeket beintegráltuk ebbe. Tehát tulajdonképpen ugyanazok a dolgok megvannak, itt is van mélyépítés, itt is van magasépítés, szerkezetépítés, infrastruktúra hálózatok építése, tehát különböző útvasút, csővezeték, egyebek, vízépítés, és így tovább, de ami talán speciális, és ami egy picit különbözik, hogy nálunk egy picit nagyobb a hangsúly, vagy nagyobb lesz a hangsúly a felszínaktív vizekkel kapcsolatos kérdéskörökre, mert ebben jók vagyunk, illetve a környezetvédelmi témakörökre, és ami még érdekesség, hogy most, hogy ugye ez egy újonnan induló képzés, csomó olyan dolgot muszáj volt, vagy nem tudtunk kihagyni, mondjuk így inkább, amikkel valamilyen szinten foglalkozni kell, speciális ilyen épületinformatikai rendszerek, amelyeknek a terjedése az utóbbi időben nagyon kezdődött meg, vagy például a mesterséges intelligencia kérdéskör. Ezek olyanok, amit egy most induló képzésnél, ahol a hallgatók 4 év múlva fognak először kikerülni, és tudjuk az elmúlt mondjuk 2 évben, mit fejlődött mondjuk a mesterséges intelligencia, nyilván nem tudjuk kihagyni, és nem is akarjuk kihagyni, tehát ebben mondjuk előnyben vagyunk talán azokkal a képzésekkel szemben, akik évtizedek, vagy ott esetben egy-egy esetben évszázad óta végeznek építőmérnöki képzést. Akiket mi képezni szeretnénk és képezni fogunk, azok egy nagyon komoly gyakorlati tudással is rendelkező szakemberek lesznek. Ehhez igénybe vesszük a térség építőipari cégeinek a segítségét. Egyrészt úgy, hogy az egyes szakmai tárgyakon belül egy kisebb blokkra fölkérjük őket, amivel a gyakorlati tapasztalatokat adják át, és egy csomó mondjuk életszagú dolgot megtanítanak, és pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy az elsődleges mondjuk így célközönsége ennek a képzésnek, az elhelyezkedési lehetőség az elsősorban a tényleges építkezéseken történő, először nyilván beosztott mérnökként, majd később építésvezetőként történő részvétel, tehát mi olyan embereket szeretnénk kibocsátani, akik gyakorlatilag az alaptól a tetőig minden munkafázisban mind az építőanyagok, mind a technológiák, mind a szervezés tekintetében komoly tudással rendelkeznek, tehát nagyon jó hasznosíthatók. Tehát kevésbé gondoljuk azt, mert egyébként a többi képzésnél gyakorta előfordul, hogy számítógép előtt ülő, egész nap a szobába üldögélő tervezőmérnökök lesznek, bár akinek ehhez kedve van, az mesterképzése során ebbe az irányba mehet tovább, hanem inkább a tényleges építésben, akik szeretik azt látni, hogy van egy olyan épület, ami az ő kezemunkájaként valósult meg, vagy aki látta ugyanazt egy papírlapon, és utána ténylegesen megvalósulva, hát ilyen típusú embereket próbálunk képezni, illetve ez a célunk, és hogy hova tudnak tovább menni, Ez egy nagyon jó általános mérnöki alapképzés. Itt Miskolcon egyelőre nem kínálunk mesterszakos építőmérnök képzést, de az országban van számos ilyen, tehát ez mindenképpen egy lehetőség, hogy például aki egy mélyebb tervezési ismeretekkel, ilyesmikkel akarna foglalkozni, akkor esetleg elmegy valahova, de valójában ennek az egész képzésnek az lenne a célja, hogy a fiatalokat itt tartsuk, tehát én azt gondolom, hogy akár a mi karunkon, akár a társkarainkon a mesterszakos képzéseknek ez egy nagyon jó előképzettséget ad. Ráadásul, ha például abból indulok ki, hogy ez az építőmérnök képzés például a felszínalatti vizekkel foglalkozik, akkor egy környezetmérnök, egy hidrogeológus mérnök, vagy bármilyen más mérnöki mesterszak egy nagyon jó kombinációja lehet később a tudásnak, mert hiszen ezekre szükség van. Most, hogyha belegondolunk, hogy az építőmérnökök egy jó része már olyan problémákkal foglalkozik, például szennyezett területek, barna mezős beruházások, stb., ahol komoly környezetvédelmi kihívások is vannak, akkor az egy nagyon jó kombináció, hogyha valaki az építési oldalt is ismeri, meg a másik oldalt, környezetmérnöki, hidrogeológus, vagy bármilyen más oldalt ismeri. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a továbbtanulás egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor egy olyan szakot akarunk indítani, ahol az alapszakos képzés befejezése után is nagyon jó elhelyeztetési lehetőségek vannak, és úgy tűnik, hogy bár mindig mondják, hogy mekkora konjunktúra van esetleg az építőipar, vagy ez probléma-e, én azt gondolom, egyrészt ebben a térségben akkora jelenleg a munkaerőhiány, hogy ez még nagyon sokáig nem fog problémát jelenteni. A másik pedig, hogy azért ezeknek az építőmérnököknek nem csak az építésben lehet funkciójuk, hanem egyre többen keresnek fenntartásban, városüzemeltetésben, ilyen területeken is építőmérnököket, hiszen ott is épületekkel kell dolgozni, tehát ezek az ismeretek, ezek mind szükség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles körben lehet ezzel elhelyezkedni, és ezért reméljük is, hogy nagy lesz az érdek. Iránta. Hát ez egy nagy kihívás volt, őszintén szólva, mert egyrésztről az egyetemnek számos kara részt vesz ebben a képzésben. Tradicionálisan a természettudományos alaptárgyak nagy részét a gépészmérnöki kar biztosítja, de van ennek jogi, menedzsment része, amit értelemszerűen azok a karok biztosítják. Egy részét a képzésnek a műszaki anyagtudományi kar, elsősorban az építőanyag ismeretekkel kapcsolatos területeken, és egy jó részét nyilván a műszaki föld és környezettudományi kar biztosítja. Hát összesen 60 fölötti oktató vesz részt ebben az egészben, úgyhogy hát próbáltuk a legjobb erőinket csoportosítani ide, és várjuk a hallgatókat szeretettel.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk, további tartalmas rádiózást kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől ismét meghallgathatják.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.